Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
Legyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hung Expo-n. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Azokat a titkokat áruljuk el, adjuk tovább, amelyek számunkra erkölcstelenek.
Nem... jó van, álszenteskedünk.
Hello, Jocó.
Szia, Arsi. Ma is tanultál valamit?
Ma is tanultam valamit.
Minél kíváncsibbak vagyunk, annál jobban értjük a világot.
És annál jobban érezzük magunkat benne. Én Tapasztó Orsi vagyok.
Én pedig Balatoni Jocó. Ez az Index és a Beaton közös podcastje.
Ma is tanultam valamit, podcast.
Igen.
Mit szólsz hozzá?
Nagyon jó, nagyon szuper.
Jó lesz?
Jó lesz.
Okosságokról fogunk beszélgetni.
Ma is okosságokról fogunk beszélgetni.
Az a terv, hogy egyszer én hozok egy témát, egyszer te hozol. A mai napon én hoztam egy témát, és ez a téma nem más, mint a titoktartás, nem tartás. Hogy is vagyunk mi a titkokkal, mennyire tudjuk ezeket titokban tartani, azokat az információkat, amiket ránk bíznak, vagy azokat az információkat, melyek velünk kapcsolatosak, és nem feltétlenül akarjuk kiadni. Úgyhogy erről fogunk ma beszélgetni.
A titkokról? Tehát itt ilyen nagyon-nagyon durva titkokat fogunk most leleplezni? Különböző nem. Ismert emberekről?
Valószínűleg annak nagyon nagy sikere lenne.
Szerintem azon meglendünk egy ideig.
Én néhány kutatással készültem, de amivel indulni fogunk, az a titoknak a hivatalos meghatározás, hogy pontosan mit hívunk titoknak. A titok egy olyan ismeret vagy információ, amely egy adott időpontban vagy időszakban csak korlátozott körben ismert. Most így jön a kérdés, hogy amiről csak én tudok, az akkor korlátozott kör?
Hát én azt gondolom, hogy az a legkorlátozottabb kör, tehát hogy amiről csak én tudok, szerintem az a legdurvább titok, de ugye a hivatalos definíció szerint a két ember kell
két
hozzá.
Ember.
Tehát, hogy két embernek igen. kell tudnia róla, ha egy ember tud, az igazából nem titok, hanem információ.
Egy privát információ, nagyon privát információ.
Nagyon privát információ, de legalább én nem árulom el a saját titkaimat, vagy ha elárulom, akkor teszem igazán titokká.
Na, erről fogunk beszélgetni, hogy eláruljuk-e a saját titkainkat, vagy mi hogy is vagyunk ezzel, így hosszú távon. Hoztam három nagyon fontos embert, és három nagyon fontos ember nagyon okos dolgokat mondott a titkokról. Először is Benjamin Franklin azt mondta, hogy három ember csak úgy tud megőrizni egy titkot, ha kettő közülük halott.
Aha, tehát akkor, hogyha elmondok egy titkot valakinek, akkor meg kell öljön. Tehát, hogy azonnal ez lesz a sztori, hogy elmondok neked valamit, és hát sajnos ez volt az utolsó titok az életedben.
Akkor már valószínűleg nem élnék, meg te sem.
Tehát arra gondol itt az elnök úr, hogy ha én valamit tudok, és elmondom valakinek, akkor az már nem titok, mert el fogják úgyis mondani több embernek?
Igen, abszolút.
Tehát mert egy élő ember az elmondja a titkokat?
Itt képtelen, jó eséllyel az a titok az ki fog kerülni, ha már egy embernél több tud róla. Figyelj, tovább megyek. Stephen King azt mondja, hogy ketten is csak akkor tarthatnak titkot, ha az egyikük halott.
Tehát akkor két embernél is valaki meg kell halni.
És figyelj, Orwell a falig ment el, George Orwell a következőt mondta, ha titokban akarunk tartani valamit, akkor még önmagunk elől is el kell titkolnunk az adott információt, mert előbb-utóbb biztosan ki fogjuk kotyogni.
Tehát akkor igazából Ben Franklin szerint, akinek elmondom, meg kell halni, a Stephen King szerint meg kell ölni, akinek elmondom, és Orwell szerint nekünk is meg kell halnunk, hogy a titkunk az biztonságban legyen. Valóban nekem például mindig az a parám, igen. hogyha vannak titkaim, ugye nincsenek, mert hogy miért lennének.
Hogyne, igen.
És én álmomban beszélek.
Nem
és
mondod.
És én mindig attól félek, hogy ezt álmomban el fogom mondani. Tehát, hogy így egyszer csak úgy nem tudom, milyen titkot így kikotyogok álmomban, és akkor az úgy, jó, mondjuk ebből a helyzetnél, hogy egyedül élek. Tehát
ezt akartam mondani. Bevéded magad, illetve igen. értelmesen beszélsz? Azt más is érti, vagy ott már ilyen visszajelzés?
Igen, tehát lehet érteni, amit mondok, és néha váltok idegen nyelvekre, az általam beszéltekre, és egyszer életemben álltak, beszéltem csehül.
Nem.
És felvették az osztálytársaim, mert az még gimnáziumban volt, és volt egy osztálytársunk, aki cseh, és azt mondta, hogy valóban cseh szavakat mondok. Nem tudom, hogy tudtam. Na, mindegy, szóval akkor lehet, hogy csehül árultam el életem legsötétebb titkait, és senki nem tudja.
Nagyon jó. Képzeld el, tehát hogy ezek az emberek azt mondják, hogy olyan nincs, hogy titoktartás, hogyha már te magad is tudsz arról az információról, az előbb-utóbb az információ ki fog kerülni a nyilvánosság elé. Szerinted miért van szükség titkokra? Mi a motiváció abban, hogy vannak olyan infók, amiket nem szívesen igen, nem, egyáltalán nem szeretnénk, ha kikerülnének.
Hát gondolom azt, hogy valami olyan dolgom van, amit szégyellek, vagy ami kellemetlen lenne számomra, vagy egy picit olyan, tehát hogy nem tűnnék fel annyira jó színben, hogyha mondjuk egy-egy ilyen titok kiderülne. Itt amin az, hogy elloptam egy csokit gyerekként, az ugye ez egy titok, mert azt nem szabad elmondani, mert akkor te tolvaj leszel, vagy nem tudom. Tehát én azt gondolom, hogy talán ez lehet a legfőbb motiváció arra, hogy az ember, vagy egy picit szerintem ezek a társadalmi normákhoz való alkalmazkodás, nem? Hogyha én valamit teszek, ami mondjuk nem jó, vagy nem pozitív, akkor nem fogom elmondani. Tehát, hogyha mit tudom, én elsikasztottam a könyvelést, és még mondom a NAV-nak, hogy ez nincs így, hát minden könyvelési tételem rendben van, csak szólok még mielőtt azt gondolná bárki. De hogy egy picit ez az önmagunk védelme, nem? Tehát, hogy így védem magamat. A másik meg szerintem az, hogyha valami tényleg olyan dolog van, amiről nem akarok akár egyelőre beszélni, akár egy gyermekvállalásnak az eleje, vagy egy betegség, vagy rejtett dolog, amiről még nem akarok beszélni.
Vagy sokkal meredekebb dolgok is, gondolom én, azért az ember életében. Úgy lehetnek meredek dolgok, amik az vannak, mit szólna a falu?
De közben meg érted, életed végéig kiderül, hogy mit szól a falu.
Na ez az.
Amúgy meg érdekel, hogy mit
ott
szól a falu.
Amikor a halálos ágyadó megkérdezik, hogy na és mama, mit szólt a falu?
És a mama nem tudja megmondani, hogy mit szólt a falu.
Hát igen, legtöbbször az égvilágon semmit nem szól a falu, de igen, abszolút egyet.
De ilyenkor meg nem magunkból indulunk ki, hogy én is megszólom azokat az embereket, hogy így nézd már.
Szerintem nem, mert hogy sokkal negatívabban ítéljük meg szerintem így messziről azt, ami minket érhetne. Szerintem. Ez elég pesszimistán, ott van az a félelem, és pontosan ez a mit szól a fal, mit fognak rólam gondolni?
Mert akkor én rosszabb ember leszek, hát, vagy a mások szemében leszek én rosszabb ember, aki kiderül, hogy elloptam egy csokit, most már másodszorra mondom el, tehát most már nem titok, hogy gyerekként elloptam egy csokit, és Snickers voltam, ugye emlékszem, de ez márka név, de mindegy. Szóval, tehát, hogy így...
Hát a jó emberség.
Tényleg ez az alapfélem, hogy a rólunk kialakított kép az egy picit úgy árnyaltabbá válik, mint amúgy minden emberről, mert ha minden ember felvállalná ezeket a dolgait, akkor az lenne az alap, tehát az lenne a normál kép, és akkor nem, mert azt gondolom, hogy nincs olyan ember, akinek nincsenek olyan titkai, amire így mondjuk az ember felhúzza a szemöldökét.
Ez így van. Abszolút egyetértek, de az milyen világ lenne az, amikor így mert ugye itt a sérülékenység felvállalásáról van szó. Ugye az azért egy elég csodálatos világ lenne, amikor így, igen, amit mondasz, hogy felvállalnánk a sérülékenységünket, és hogy nem vagyunk tökéletes. Akkor nem lenne ott az a nyomás, hogy de hát tökéletesnek kell lenni, mert hát nyilván a nyomás miatt van, ami egy teljesen normális reakció. Hogy jobb fénybe akarok feltűnni, mint amilyen valójában ott belül esetleg vagyok.
De vagy nem attól félünk, hogy bántanak emiatt?
Hát is, hát hogyne.
Tehát, hogy így tényleg azt gondolom, akár. Hogy felválasz valamit, most legyen ez egy gondolat, érted, akár nem tudom, gyilkos gondolatok, hogy nekem vannak néha, már mind nem nekem, csak most így elperegybe beszéltem. Tehát, hogy úristen, tehát, hogy így, hogy így ez így nem jó, és akkor így elítélnek érte, vagy bántanak, vagy kihasználnak. Ez szerintem még egy tök nagy film, hogy elmondok valamit, ami nekem a lelkem mélyén van, és utána azzal visszaélnek. Tehát szerintem ez is lehet egy félelem a titok tartásban, de hát azért, ahogy elnézem, azért a világ nem a felé megy, hogy ezeket a titkokat, ezeket most már egy el lehet mondani.
Sőt, a social media és a polírozott valóság, az nem erre megy, abszolút. Térjünk vissza egy picit arra, amit ezek az úri emberek mondtak, hogy ugye a titkot előbb-utóbb az kikerül a nyilvánosság elé, és ez a kutatókat nagyon-nagyon régóta foglalkoztatja, hogy de miért? Mi történik ott a lélekben, amikor egy információt kell elhallgasson, mondjuk saját magáról? És jött Daniel Wegner 1987-ben,
akkor születtem, de
tényleg?
Jó. Igen, nagyon jó. Ez az
úriember, amikor...
Az elmúlt évszázad legjobb évében teszem hozzá. Igen.
Amikor édesanyádnak elég nehéz pillanatai voltak. Igen. Ekkor ez a szociálpszichológus, ő egy egyetemen oktatott, és azt gondolta, hogy akkor a diákjait felhasználná egy szuper kísérletre, és a diákjait arra kérte, hogy üljenek le egy terembe, mindegyik diákja előtt volt egy csengő, és az volt a feladat, hogy írjanak folyamatosan 5 percig bármiről, és az a kérés, hogy semmiképp se gondoljanak a jeges medvére. Most lehet, hogy ezt a...
Még egyszer? Tehát ne gondoljon a jeges.
Így van, ez volt az instrukció.
Én már látom magam előtt
hát a jeges medvét. Jön és támad,
így, hogy kimondtad, itt látom elmenni a stúdió előtt a jeges medvét.
Abszolút. Úgyhogy ez volt a feladat, ennyi instrukciót kaptak, és hogyha mégis véletlenül valamiért bekúszik a gondolataikba ez a jeges medve, akkor az a feladat, hogy azt a csengőt nyomják meg.
Akkor én fontosan nyomnám most a csengőt.
Hát nem meglepő az eredmény.
Látom a jégtáblán úszó jeges
medve. Nem meglepő, hogy nem folyamatosan nyomták, de körülbelül percenként megszólalt az a csengő, és így percenként valaki megnyomta, mert természetesen hát azt az instrukciót kapott, hogy ne gondolj a rózsaszín elefántra, akkor persze, hogy a rózsaszín elefántra
persze,
fogsz gondolni.
Egyértelmű.
Néhány perc elteltével Wegner emelte a tétet, és azt mondta, hogy szuper, srácok, köszi szépen, következő feladat, újra írjatok 5 percig folyamatosan bármiről, és most az a feladat, hogy mindenki szándékosan gondoljon, hívja be a gondolataiba a jeges medvét, ugye, ami most az előbb tiltott volt néhány perccel azelőtt, most arra teljesen zöld utat adott, és hogy ez a feladat, hogy hívjátok be. A csengő, na ez volt az a pillanat, amikor a csengő nem állt meg, tehát hogy folyamatosan csengetés volt a teremben, mert hogy hát ott volt a feladat, végre nem tiltott gyümölcs, akkor a jeges medve hordák vonultak végig a diákok agyán. Ez, szerintem ez sem meglepő, hogy ugye ami eddig tiltott volt, az most szabad, akkor folyamatosan szólt a csengő. Viszont ami meglepő, itt jön a csavar, Wegner egy szomszédos teremben egy teljesen másik csoporttal is végeztetett egy kísérletet. Ugyanez a kísérlet volt, hogy 5 percig írjatok, de nem csavarta, csűrte a dolgot, hogy egyik feladat, másik feladat, ők egyetlen egy feladatot kaptak. 5 percig írjatok, és nem kötelező, nem tiltott, ha akartok, gondoljatok a jeges medvére.
Tehát egy ilyen megengedő történet volt, igen. Hogy ha én akarok, akkor gondoljak a jeges medvére.
Igen, kimondta a jeges medve szót, tehát hogy ott volt egy
elhelyezte azért kitűzve, hogy igen. Akkor...
De ha igen, ha nem, teljesen mindegy, írjatok 5 percig, és ott alig szólalt meg a csengő. Amikor már ott van a megengedés, amikor már ott van ez a feloldozás, nem hogy feloldozás, de hogy érted, az a szabad akarat, hogy akkor ha akarod, igen, ha akarod, nem, nincs tétje. Ezt mondta, hogy ennek most akkor itt nem lesz tétje. Ebben az esetben az emberek alig gondoltak a jeges medvére. És ugye ő azt a konklúziót szűrte le amúgy ebből a kutatásból, hogy óriási frusztrációt képes okozni bármilyen információ szándékos elnyomása. És hogy a titok, miközben ugye ez nem is egy személyes titok volt, hát itt egy jeges medvéről beszélünk, amihez...
Ez a jeges medve titka.
Senkinek semmi köze ahhoz az állathoz. Mégis, tehát hogy ez, hogy nekem el kell nyomnom egy információt, vagy kötelességem azzal valamit kezdeni, az már bennem egy frusztrációt okoz, és hogy a titok az úgy viselkedik, hogy az a természete a titoknak, hogy ki akar szabadulni idézőjelesen a fogságból.
Hát aha, mert hogy addig így belülről így nyom engem? Tehát, hogy van egy titkom, akkor az belülről frusztrál, vagy ez nem feltétlenül kell az én titkomnak lennie? Tehát, hogyha bármilyen titok van a birtokomban, akkor az így feszélyez, hogy elmondjam?
És én azt gondolom, hogy ez nem is tudatos. Hogy ezt Wegner úgy értelmezte, hogy ez nem egy tudatos feszülés. Hogy nem szándékosan fogom én azt kibökni, ahogy ugye Orwell is, vagy Stephen King, vagy az a három úriember, ahogy mondta, hogy nem, ez nem egy ilyen, nem egy szándékos sztori, tehát van ez a kategória, amikor nem szándékosan, viszont a lélek az úgy feszül benne ott tudat alatt. És idővel eljut arra a pontra, hogy hát az a titok azonnan ki fog kerülni a feszülés miatt. Itt nekem eszembe jut amúgy a családi titkoknak a fogalma, ugye? A családi titkok, tudod, amikor így generációk...
Azok a legsötétebbek.
Ez nagyon kemény. És na az például van, amikor generációkon keresztül nem derül ki, csak ott az a feszültség, az a tudatalatti, na és ott aztán tényleg tudatalatt van az a feszültség, mert megszületik a gyerek, és mondjuk a viselkedésén látszik, hogy valami nem
szállt. Aha, valami nem,
vagy a gyerek nem érzi teljesen, aha. És hogy ott lebeg valami, aztán majd az adott gyerek mondjuk 20-30 évesen eljut pszichológushoz, és akkor ott gyönyörűen kiderül majd egy ilyen szépséges transzgenerációs szorongás, aminek például egy ilyen családi titok a gyökere, az oka. És igen, ez is egy olyan, hogy ott van a levegőben.
Hát de közben meg én azt látom a gyerekeken, hogy azért újra termeljük ezeket a családi titkokat.
Igen.
Tehát, hogy tehát nagyon sok olyan dolog van, amin azért a szülők megrökönyödnek, ha a gyerek elmondja, vagy a gyerek meg miért nem mondaná el, hiszen ő neki meg még jobban nyomja a lelkét, mondjuk az, hogy amúgy nem tudom, most mondok egy nagyon meredek példát, hogy apa megverte tegnap anyát, aztán azt mondta, hogy nem szabad elmondani, akkor is meg fogja keresni azt a felnőttet pedagógust, akinek ezt így kijöntheti. Tehát, hogy rengeteg ilyen tök, hogy beosztod ezt a családi titok dolgot, mert én azt gondolom, hogy azért az meg egy még nagyobb nyomás, vagy ezek a, tudod, ez az elhallgatott dolgok, hogy hát igazából az első két gyerekünk meghalt, de hogy nem beszélünk róla, de az új gyerek, aki aki még nem élt akkor értelemszerűen, benne ez ott van. Ott van ez a feszültség, az anyagyásza, az apagyásza, mindenkinek a gyásza, meg közben ott van, hogy na végre ő az, aki pótolja az előző kettőt, aki elment. Tehát, hogy
ott én egy nem... teher, ott lesz
egy. Igen, és ott van egy teher. Tehát,
gondolom, sem azért... tudja miért.
De akkor ebben az esetben nem lenne tényleg feloldozó az, hogy beszéljünk. De egy tök jó példám van, hogy nekünk az egyetemen kellett családfa kutatást végezni. Nagyon izgalmas, én nagyon szeretem, én azóta is csinálom a gyerekekkel. És kiderült, hogy az egyik srác, ő mondta, hogy hát az ő nagymamájának a padlásán találtak egy Biedermeier szekrényt. Hát most azért egy Biedermeier, az eredeti Biedermeier szekrény, ez nem gyenge, és ott volt elkallódva, tehát ott volt eldugva kb., és megtalálták. És akkor elkezdtek beszélgetni a nagyival, mert az volt a családok kutatás egyik eleme, hogy gyűjtsünk történeteket, tehát családi történeteket. És akkor úristen, csak bevizsgáltatták, és Biedermeier szekrény, és akkor a nagymama nagyon kötötte az ebbet a karóhoz, hogy ő erről nem akar beszélni, hogy ez a Biedermeier hogy került oda. És akkor aztán már amikor közelgett a nagyinak a halála, akkor végül odahívta az unokáját, és elmondta neki, hogy a Biedermeier az úgy került oda, hogy az ő édesanyja, ő igazából nem a férjétől lett terhes, hanem az a ház, ahol ők dolgoztak, a gazdag úrfi picit ott bekavart a történetbe, és azért, hogy ne derüljön ki, hogy ő egy cseléddel hált, és ne legyen egy balkézről született gyerek, ezért az apuka, mármint nem a gyerek apja, hanem az apuka apukája, egyszerűen adott neki fizetségül, vagy a hallgatásért egy Biedermeier szekrényt. És ugye a nagyi az egész életét amiután megtudta, ő úgy élte le, hogy neki igazából az apukája, az nem a vér szerinti apukája, csak a lelki apukája, és hogy érted, minél később told ezt meg, annál nagyobb pofon, hát most érted, 20-30-40 évet kell magadban megmagyarázni, hogy basszus, én ezt eddig azt gondoltam, hogy és akkor nem, tehát hogy azért így is fény derülhet erre a titokra, mert közben meg az van, hogyha akár ezt a történet nézik, akár másikat, ha közeleg az utolsó pillanat, akkor viszont megpróbálunk minél több titkunkat itt hagyni.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Hogy így nem tudom, biztos ennek van valami spirituális oka, hogy megtisztuljunk, vagy így ne a pokolba kerüljünk végül. Tehát, hogy van ennek szerintem egy ilyen dolga is, de hogy akkor nem lehetne ezt tényleg megkönnyíteni.
Nagyon mert, nehéz.
Persze, hogy nehéz. De persze, mert ezek traumák. Azért emögött többségében trauma van, csak értem, amikor már te szempontodból már mindegy ez a trauma.
Persze.
Abból a szempontból, hogy most mindegy, hogy a te nagyapád kicsoda, onnantól kell, ez szerintem már nincs értelme titkolózni, vagy legalábbis sokkal megkímélnénk magunkat, de ez nem ennyire egyszerű, hogy nem fekete-fehér.
Persze, és az a Biedermeier az ott volt a padláson.
Ott volt a padláson, és eldugva.
Során.
És nélkülöztek.
Nagyon durva. Mert nem is, még az értéke is, de az, hogy ott van egy tárgy, ami azt jelképezi, hogy...
Hát meg tényleg az, hogy így ott van az egyetlen kapocs.
Igen.
Igazából az apukádhoz.
Igen, ami a megtagadásodat szimbolizál. Nagyon kemény.
És el lett dugva a padlásra, hogy azt nem, mert nagyon sokszor azért a titkok, hogy amikor az elhunytnak pakolod ki a dolgait, akkor derülnek ki, hogy mi van a szekrény alján, előkerül egy levél, előkerül egy Biedermeier szekrény, tehát hogy nem tudom, hogy az ember, amikor ilyen helyzetbe kerül, akkor nem lenne egyszerűbb így minden, ami olyan, akkor ezt így összerakni egy helyre, és csak megkérni, hogy amikor ő már nincs, akkor az csak úgy...
Akkor
az
itt
csak
a csomag.
Az csak, hogy égessék el.
Ja, hogy égessék el.
Égessék el, hogy akkor, mert hogy érted, akkor már, mert akkor már nem mindegy, hogy kiderül-e a nagyiról, hogy amúgy félrelépett 50 évvel ezelőtt. Tehát, hogy akkor már szerintem...
Na és erre mondják a pszichológusok, hogy hát nem mindegy, hogyha te arról nem tudsz, hogy pontosan mi történt, amikor te eljutsz pszichológushoz, és nem érted mondjuk a párkapcsolataidat, nem érted azt, hogy miért van egy olyan működésed, amit nem tudsz megmagyarázni.
De mert... utána már érteni fogom?
Hát persze, aha. Hát hogyne. Hát ez bizonyító sztori, Orvos Tóth Noémi örökölt sor című könyv, az alapműve ennek itt most jelenleg Magyarországon, hogy az persze, ez erről szól, hogy vannak olyan titkok, amit itt cipelsz, és nem tudod, hogy olyan minták, olyan sémák, aminek nem is vagy a tudatában, hogy honnan szedtem én ezt össze. Uh-huh. És hát például egy ilyenből, és az úgy rá tudja nyomni, ez nem szentírás, de hogy rá tudja, ott van a lehetőség, hogy rányomja a bélyegét az én életemre is. Tehát ebben az esetben tök jó tudni róla, és teljesen igazad van, hogy de jó lenne, hogyha ezekre fény derülne, mert megkönnyíteni az életünket nyilván.
Hát mert mennyi kudarctól.
Így van.
Mert lehet, hogy aki azért menekül a párkapcsolataiból, hogy ezt az örökölt megcsalás, vagy elhagyás élményt
hát
azt elkerülje.
Mondta, szóval, hogy mondod, persze.
Hú, de bonyi ez.
Hát igen, na, erről külön bonyi, beszélgetnék egy órát. Vissza.
Most elkezdem gondolkodni, hogy vajon én miért vagyok ilyen, amilyen, na mindegy.
Az a jó, hogy ahányszor Jocóval beszélgetünk, a beszélgetéseink közepetáján elérünk oda, hogy Jocó elkezd gondolkozni, hogy várj, és akkor velem mi a gond?
És én az a jó, élvezem. Hogy igen. Veletek ellentétben, akit ti fizettek, ezért ezt ingyen kapom. Tehát, hogy ezért jó az Orsi barátjának lenni.
Jocó tudja, kivel kell barátkozni, igen. Na figyú, apropó barátok, egy felmérés szerint, na, most egy nagyon kemény, engem ez az információ, ez szíven ütött. A jó barátok egy harmada minden további nélkül visszaél az ember bizalmával.
Az egy harmada?
Elkezdtél számolni még.
Igen, elkezdtél számolni, minden harmadik barát, vajon melyik az?
És hány marad, ha kizárom az egy harmadát? Nagyon kevés, túl kevés.
Igen, ennek igen. Az egy harmada, az nem sok.
Azért tehát, ez szomorú.
Hát nem. De hogy miért?
Köszönöm a kérdést.
Már feltetted. Nem a kérdés. Igen. A kérdésed megválaszolható, csak ne csináljuk már ezt, tehát, hogy tényleg az ember barátainak egyharmada elárulja.
Egy felmérés ezt mutatta ki, hogy egyharmada a barátoknak nem megbízható. És ez nagyon durva ez a megfogalmazás. Minden további nélkül.
Minden további. Szemrebedés nélkül az első sarkon kikotyogja, hogy tám este kivel voltam. De nagyon kemény.
Na és az ok, hogy miért van ez?
Miért árul el a barátaink.
2020, nagyon friss, ropogós kutatást hoztam, 2022-es arizonai és kolumbiai egyetemnek a közös kutatása. Ők, képzeld el, azt vezették le, hogy azokat a titkokat áruljuk el, adjuk tovább, amelyek számunkra erkölcstelenek. Amivel ne, nem, képzeld el, felháborít.
Arizona? Amerika. Jó van, álszenteskedünk, jó van, mert mi vagyunk a megmondók, hogy ennyi.
Képzeld el.
És azért elmondjuk a titkot, mert azt gondolom, hogy
felháborít, hogy és akkor a motiváció, ezen is ledöbbentem, a motiváció az, hogy meg akarom büntetni a másikat.
De hogy elmondom neki, hogy mekkora egy péló vagy.
És azt gondolom, hogy ez nem elég büntetés, én meg szeretném szégyeníteni. Tehát ez van leírva a kutatásban, hogy a megszégyenítés az, ennek a szándéka, a célja.
De ne haragudjál már meg, tehát ha én meg akarom, akkor miért a barátom?
Ugye?
Nem a barát. Ugye? Szerintem egy barátot nem. Az, hogy én privátban elmondom neki kőkeményen, adott esetben megrázom, hogy figyelj, te hülye vagy.
És ő ilyen a Jocó, tehát ezt csak mondom zárójelbe, igen.
Mármint nem megrázom nem az orsolyát, csak lehűjézem, de kőkeményen szemében mondom. Tehát az van, hogy így, mert hogy érted, tehát, hogy
hogyne?
Az szerintem egy sokkal nagyobb bünti, mint az, hogy én most itt kísértelek a stúdióból, és akkor az első szembe, hogy kézzetek el az Orsi, azt is érte reggel, figyelj már, ne haragudjál meg, tehát, hogy azt mondja itt, hogy egészségesen az három cukorral vissza a kávét felháborítom.
Kettővel, de mindegy. Igen, a büntetés, és szándékosan meg akarom szégyeníteni, mert annyira felháborítja az én lelkemet, az én erkölcsi normáimba, ez annyira nem fér bele, az ő viselkedése, hogy akkor na majd én leszek az igazságos. Én a jó ember, ugye, és szerintem itt ez jön be, hogy ha még öntudatlanul is, ezzel én nyilván azt akarom erősíteni, hogy én mennyire jó ember vagyok.
De ott nincs benne az a félelem ezekben az emberekben, hogy ezt ő vissza fogja kapni. Tehát, hogyha ő ugyanebben a helyzetben, vagy annyira fedhetetlen, hogy neki nincsen erkölcstelen.
Valószínűleg magáról ezt gondolja, tehát ez 99%, hogy ez...
Azért megnézném ezt a kutatást más országban is, hogy... Hogy ez tényleg tök érdekel, hogy így, mert azt tudjuk, hogy nagyon sokszor kérdő, hogy azért Amerikában nagyon prüdek az emberek, nagyon álszentek, egyszerre prüdek és álszentek, nagyon csodálatos kombináció, tehát hogy tényleg az, hogy de hogy vagy nem lehet, hogy tényleg az, hogy már annyira fancy vagyunk, hogy így mindenki azt mondjuk, hogy ő a barátom, és akkor nem, nincs meg az az igazi barátság. Mert szerintem tényleg azt mondom, hogy most én azóta pörgetem a barátaimat a fejemben, és nem gondolom, de tényleg.
És már az hogy, adás után mindenki
felhívsz. Most felállok, és feljönök egy egyesével, és lecseszem az összeset, hogy miért csináljátok ezt. De nem, tehát nem.
Csináljátok ezt?
Nem kerültem. Engem még akkor nem büntettek meg, vagy én nem vagyok erkölcstelen.
Na azért, senki nem
hiszi. Erre a kérdésre, nincs válasz.
Na de jó szó, azért a plafon elkezd repedni felettünk a Biton stúdiójában.
Pedig új a stúdió.
Egy gyönyörű, új, szép, szegény plafon. És én ezt arra is visszavezetném, hogy mennyire van rendben magával az az ember, aki arra vetemedik, hogy ilyen igazságosztó lesz, hogy ő, érted? Tehát, hogy én azt tudom elképzelni, hogy erre csak az képes, aki magával annyira nincs rendben, hogy ezáltal akarja pillanatnyilag egy picit jobbnak érezni magát.
De nincs benne, vagy nem lehet benne szerinted az, hogy ő igazából, hát ő is nagyon szívesen megtenni ezt az erkölcstelen dolgot, csak ott vannak azok a gátak benne, hát vagy azok a dolgok, és akkor mégsem teszi meg, és irigykedik arra, aki megteszi.
Hát a dühnek ezer oka lehet, és simán lehet, hogy a dühének...
Szomszéd tehene is eset, igen, hogy az igen. is jön meg. Igen,
abszolút. Kemény. Ez a felhatalmazottság érzés. Ez engem amúgy az emberekben, amikor valaminek kapcsán érzem ezt a felhatalmazottság érzést, hogy nekem ehhez jogom, na majd én, aztán ez úgy nekem egy kicsit mindig rémisztő, és ebbe is ezt érzem.
Oké, de ugye azt mondtad, hogy azokat a titkokat, ami erkölcstelen. Igen. Tehát akkor ezek az ember, azért nyugtass meg, hogy a barátaim az nem az összes titkomat mondják el, csak azt a néhány erkölcstelent, ami
igen,
nincs, ugye?
Ami a morális, igen, mércéjüket
úgy meg
megbirizgálja. Hát ezekkel baj van. Tehát ami az erkölcstelen, azokkal azért ott az egy vékony jég. Képzeld el, azok az információk is tovább szoktak adódni a 2022-es kutatás szerint, melyek ilyen szaftosak, melyek ilyen pletykára alkalmasak, ami lehet, hogy nem is annyira erkölcstelen, de hogy olyan, tudod, olyan jó, zaftos, olyan leülünk, és akkor jól lehet rajta.
Az. A bulvármédia ebből élt.
Igen, hát konkrétan.
Mert hogy az meg izgat bennünket, vagy érdekel bennünket, hogy így ezek a pletykák, hogy képzeld el a Béla.
Na mondd ki.
Képzeld el a Béla. A Béla azt mesélte, hogy figyelj, azért az nagyon kemény.
Az van, képzeld el, hogy nekem van olyan ismerősöm, hogy leülünk kávézni, és nem túlzok, az első mondata, na mesélj, kiről mit tudsz?
De és utána ő is mesél, de megesked, hogy ezt nem mondod el senkinek.
Általában én ilyen, valószínűleg egy barlangban élek, mert kb. Csak azt tudom, amit mindenki tud, tehát, hogy ami kikerül az internetbe bele, azt így tudom, de hogy így nagyon ritkán tudok ilyen, képzeld, tehát tényleg nekem ehhez valahogy ezek engem elkerülnek, és akkor nem baj, figyelj.
Figyelj, szállítsd az információkat.
És akkor mondja ő. Ilyen. Tehát, hogy semmi gond, hogy én nem tudok semmit, na majd ő. És fél óra, beszélgetésünk első fél órája az általában erről az információ áramlásról szól, amit ő végtelenül élvez, és most tegyük a szívünkre a kezünket, ennek a fél órának azért vannak olyan pillanatai, amit én is nagyon élvezek. Tehát azért ilyen szaftos kis belső, nem mondom
tényleg. Meg a kárörvendés.
Nem is a károm, csak az a, tudod, az a pletykálásnak az öröme, most nekem te nem mondd, hogy abban nincs egy ilyen jó érzés, hogy így, hát ez a pletykálás.
Tehát mivel megtudtuk, hogy nem vagyok erkölcstelen, és nem vagyok pletykás. Nem, amúgy szoktam.
Nem azt mondom, hogy pletykás szoktam. Vagy én se, mert ugye...
Mesélek történeteket másokról, név nélkül, beazonosíthatóan, hogy amúgy képzeljétek el, van egy barátom, nem mondom meg kicsoda, amúgy...
De?
Fizikus influencer, nő.
Köszönjük szépen.
Hát, ha nem jössz rá, ki jössz.
Hát, soha nem fogsz rájönni meg.
Tehát, hogy igen, tehát, hogy... Aha, tehát, hogy szeretünk pletykálni, tehát ez akkor arra, hogy szeretünk pletykálni.
Tudod, az egy ilyen szociális, nem tudom, egy olyan hogy hívják ezt, segíts azzal a szóval, tehát, hogy az egy ilyen eszköz, ez a szó, igen, hogy egy ilyen kapcsolódásnak az eszköze, viszont amikor egy ilyen emberrel ülök lebeszélgetni, és tényleg hosszasan hallgatom, hogy kivel, mikor, hol, mit, ő az X, az Y-nal, az úristenul nem fogod elni, akkor úgy azért elgondolkodol, hogy ennek az embernek te milyen információt fogsz elmesélni magadról.
Hát
jó eséllyel semmit persze, az égvilágon.
Kivel fog elmenni kávézni, és mondja hát, el neki azt, amit én hát, nem akartam feltétlenül.
Hát hogy ne. Amúgy az ilyen önismereti csoportmunkákban van egy, és ez biztos ismered ezt a mondatot, tudom, hogy ismered ezt a mondatot, mert erről már beszéltünk, de azért elmondom, hogy az ilyen önismereti csoportmunkában pszichodráma vagy önismereti csoport az első számú alapszabály, hogy mindent magamról, semmit a másikról. Igen. Amikor elhagyod a csoportot, és te is szoktál tréningeket tartani, tudom, ez ugye egy ilyen alapszabály, amikor csoportba elkezdesz dolgozni, hogy ez az első számú keret, nyilván a titoktartás, és a titoktartás az úgy valósul meg, hogyha elhagytad a csoportot, tehát felállsz, hazamész, és egy hónapig nem látod, vagy hetekig nem látod az adott csoportot, nyilván mesélsz a környezetednek a megéléseidről, mert nem tudsz nem mesélni, mert hogy ott olyan behatások érnek, viszont az milyen szép szabály, hogy mindent elmesélhetsz magadról, a te megéléseidről, te hogy érezted magad ezzel, azzal, amazzal kapcsolatban, de az, hogy a másikkal mi történt, a másik mit hozott be abba a csoportba, ami egy személyes információ, az ott már szabály, hogy azt nem adom ki. És hogy ezt milyen szép lenne az életben is használni, hogy magamról, igen, te hogy élted meg.
Mert amúgy ezekben a csoport dinamikákban tényleg működik.
Igen.
Tehát én azt gondolom, jó, hát ugye a másik alapelv az meg erre épülő, tehát ugye ami külföldön történik, az külföldön is marad. Így szoktunk mi nyaralni.
Igen. Jó, hát ez, imádom, amit
az egy csoportdinamika.
A komoly, nyomok egy ilyen komoly felcsapást, egy ilyen komoly, igen, hullámot, már, és akkor rögtön le,
igen, mert hogy nincs ezen. Egyből bejöttek az emlékek, hogy amikor pszichodrámán voltam, és ott mi történt, és mit éltem meg, és tudod, hogy én a humorral hárítok.
Igen, mint az állat.
A humorra, és most már a nyaralásomra gondolok, mi történt ott. Már is jobb a
kedvem. Már is jobban érzem magam.
Most már nem is kellene pszichodrámára, csak nyaralni.
Jó van. Ami nagyon érdekes, jó, mondok egy utolsó információt, ami nem titok, hogy amit legkevésbé... Esik le a székről, új röhög, de miért nem röhögsz hangosan, hogy hallják a hallgatók, hogy imádod a humorom? Tehát a legkevésbé... Nem.
Bocsánat. Igen.
Ez már a rossz szó viccek pillanata, vicc. Igen.
Nagyon-nagyon fantasztikus vicc volt, nagyon élveztem.
A legkevésbé, tehát azok a dolgok, amiket legkevésbé van kedvünk továbbadni, ingerenciánk, hogy továbbadjuk, az a titkos egy, titkos szokásokkal, kettő, abortusszal, munkahelyszerzéssel, vagy például iskolai felvételivel kapcsolatos ügyintézések. Tehát ezeket így, tudod, ennek nincs hírértéke, vagy nem tudom.
Elmesélem azt, hogy képzeld, de van egy titkom. Bementünk az iskolába, és igényeltünk diákigazolványt. Nagyon kemény volt. Miért adnád tovább?
Tehát, szerintem itt, igen.
Bár azért titkos szokások.
Uh-huh. Titkos szokások, hát, az annyira hát nem, az látod?
Most érted azért, tehát, hogy ez a mit, amin megszagolom az oknimat, hogy jó-e még?
Hát...
Amit én nem, mert most mezitláb vagyok, csak szólok, hanem az, hogy ezeket meg mi, vagy mi, tehát mi az a titkos szokás, ami nem izgató annyira, hogy elmondjam?
Például én itt ilyen szexuális szokásokra gondolok.
Hát, és ez nem izgató annyira, hogy arra
beszélj. De most őszintén úgy, hogy leülnél egy havarod, és te figyelj, már azt hallottam, hogy a nem tudom kit lábfejekre izgul. Tehát, hogy azt itt tényleg úgy, hogy nem akarok erről beszélni.
Hát, vannak nemi különbségek.
Akkor is, ha tudok róla, nem akarok erről beszélni.
Nem, szóval ezt értem. Ilyen sztori szintjén szerintem tök jó. Ebből a mondatban lehet, hogy nem jövök ki, jó? Szóval tök jó. Tök jól beszélgetni szerintem.
Megnézném szerkesztőink arcát a vezérlőben, most de szerencsére mi nem látunk oda.
De látom, nagyon röhögnek. Igen, minden rendben van, úgyhogy több titkot nem árulok. Szerintem már. Nem, de az, hogy tényleg Orsi, tehát, hogy tényleg nem érdekel, most komolyan mondom, tehát nem. Tehát
másnak a fétise?
Olyan lesz, mint egy amerikai kutatás, tehát olyan álszent és íze.
De ne, de aki kérem magamnak, de nem érdekel. Ez, hogy most ki mire izgul, nem. Tehát ez tényleg nem érdekel, és azt így
de értem. De az se érdekel, hogy mondjuk Brad Pitt mire izgul.
Nem. Van egy képen Brad Pittről, szeretném, hogyha azt a képet békén hagynád. Igen, aha. Ryan Goslingról is. Tehát van egy lista a fejemben, azokat a képeket tessék békén hagyni.
Jó,
figyelj, zárhatjuk azzal ezt a részt, hogy kijelentjük, hogy ezek a kutatások, például lesz, hogy a barátaink egyharmada kiadja a titkaink, egy kicsit negatív, pessimista. Tehát, hogy mi ezzel úgy annyira nem értünk egyet.
Én azt gondolom, hogy ilyenkor mindig nagyon kijelenteném, hogy hát ez de hülyeség, de közben te is tudod nagyon jó, hogy aztán mindig rádöbben az ember, hogy én egy buborékban élek. Uh-huh. Tehát, hogy lehet, hogy én tényleg nagyon megszűröm tényleg a barátaimat, vagy azok tényleg 5-10-15-20 éves barátságok, uh-huh. amikor már tényleg teljesen megbízol bennük. Tehát én azt gondolom, hogy mert azért rossz ez, mert hogyha mondjuk egy diák vagy egy fiatalabbnak a kezébe kerül egy ilyen kutatás, akkor azt gondolja, hogy hát hogy nem is kellnek barátok, ha úgyis elárulnak, tudod. Mert tehát ez szerintem Magyarországon is lehetne egy ilyen kutatás, hogy ott meg aztán a 70% azt mondja, hogy hát úgyis elárul, meg úgyis hátba szúrna, szóval szerintem ez, ez nagyon negatív, vagy mi vagyunk baromi szerencsések, ezt nem tudom.
Szerencsések vagy naivak, azért ezt így fenntartanám. Nem, én is abszolút bízok a barátaimban, abszolút egyetértek.
Hát most már párba adod a kevesebbet után a rész után, de semmi baj.
Nem, de tényleg én tudom, hogy neked is olyan barátaid vannak, és magamról tudom, hogy nekem is, hogy akire az életed bíznád.
Persze.
Tehát van az a három ember az életedben, akire bármikor azt mondanád, hogy itt abszolút. A kulcs, itt a szakadék, tessék, akkor te dönts, tehát hogy simán.
De hát akkor a háromból az egyik el fog árulni. Most mondtad. Köszi.
Köszönjük szépen a figyelmet. Köszönjük, hogy velünk vagytok. Sziasztok.
Szép napot.
A Ma is tanultam valamit podcastet hallottátok. Ha tetszett ez az epizód, hallgassátok meg a többi részt is, és értékeljetek minket a podcast lejátszóban. Ha még többet akartok tanulni, keressétek a Ma is tanultam valamit rovat cikkeit és könyveit az Indexen. A műsor szerkesztője Kovács Róbert, a projektmenedzser Lengyel Kinga, a showrunner Orsós Lajos, a hangmérnök Kozma Ádám, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richárd.
Beton. A műsor a Beton partnere.